Szevasztok, drága hallgatók! Ez itt a Zug Rádió könyves zúgadása. Kácsor Zsolttal fogunk beszélgetni Egressy Zoltán Holdon című könyvéről. És rendhagyó módon nem stúdióban, nem zárt helyen vagyunk, hanem megihletett engem egy tabáni városi séta 2 héttel ezelőttről. Úgyhogy leültünk az állítólag 333 éves török szederfa tövébe, a tabánba. Úgyhogy az alapzaj, amit hallotok, az a tabánnak a kis zaja, de igyekszünk azért érthetően és világosan és vidáman beszélgetni erről a nagyon jó kis könyvről, amit a Zsolt ajánlott nekem, hogy olvassam el, és nagyon jó ajánlás volt, mert állati jó a könyv. Nagyon tudom ajánlani, az amúgy is kevés és ritka magyar szifik egyike. Már amennyiben szifi, de azért ez szifi.
Nem? Szerinted szifi?
Hát az egy olyan regény, ami 2050-ben játszódik, és arról szól, hogy idézőjelbe téve gyarmatosítjuk, vagy veszünk birtokunkba, akár még csak kutatási célokra is a Holdot, azt én szifinek mondanám, igen.
És szifinek mondanál egy olyan regényt, amelyik mondjuk 1904-ben játszódik, és időutazók vannak benne?
Az is szifi.
Az is szifi. Csak azért, mert szerintem ez nem szifi, érdekes módon. Szerintem egy egyszerű, nem egyszerű, szerintem pusztán egy szerelmes regény.
Ez a másik egyébként, amikor gondolkodtam, hogy mi is ez a könyv, akkor az is eszembe jutott, hogy hát alapjában véve ez egy szerelmes regény.
Igen.
Na jó, de annak mégis van egy környezete, mégis van egy ideje, mégis van egy komoly tudományos háttere.
Igen, csak én szerintem ez azért nem sci-fi, mert a hangsúly nem azon van szerintem, hogy 2050-ben vagyunk, hanem a hangsúly azon van, hogy egy mély, reménytelennek tűnő szerelem évtizedeit követjük nyomon, kvázi az űrben, a világűrben. Ami számomra a világűr, az az ürességnek a szimbóluma. Az űr, hát nyilván voltak éppen a szó magából is az ürességből jön. És én hajlamos vagyok mindent metaforikusan olvasni, és hajlamos vagyok mindenben belemagyarázni, és én azért gondolom, hogy hogy a hangsúly nem 2050-en van, mert a világűr most is itt van körülöttünk, meg itt volt körülöttünk 4000 milliárd évvel ezelőtt is, meg itt lesz 4000 milliárd év múlva is. Tehát szerintem a lényeg az, hogy a világűrben vagyunk. Méghozzá az elveszettségben vagyunk. Az más kérdés, hogy fizikailag is, hiszen a főhős az kilép a Földről, elhagyja a Földet, mint bolygót, elhagyja a földi létet magát, és mondjuk egy olyan szférába kerül, ami mondjuk a tiszta szerelem szférája. És szerintem a Hold, mint ennek a regénynek a játékszíne, helyszíne, az csak megalapozza ezt a metaforát, amit én mögé érzek. Nem gondolom, hogy a szerző ezzel a szándékkal írta, de én ezzel az olvasói benyomással olvastam. Hogy az üresség, hogy lehet-e teljessége most értsük a szerelmet, hogy lehet-e a teljességet megkapni, megszerezni az üresség kellős közepén. Erre keresi a választ ez a könyv, szerintem.
És meg is az a kérdés, hogy megválaszolja-e?
Hát ne lőjük le azt, hogy mi történik a hőssel, hiszen ez egy nagyon fontos dolog, de attól függetlenül, hogy mi lesz a vége, szerintem megkapja a teljességet. Mert egy olyan reményt villant föl ez a könyv az elejétől a végéig, ami a Föld számára ugyan katasztrófa, hiszen elpusztul a Föld nagyjából, tehát élhetetlen, mert fölmelegszik, és a klímaváltozás az megváltoztatja az éghajlatot. De ugyanakkor személyes síkon van egy ember, akinek az élete egy csőd, egy romhalmaz, és ő mégis úgy érzi, hogy kiteljesedik. És azért teljesedik ki, mert neki van egy olyan szerelme, egy olyan kapcsolata, egy olyan kötődése egy nőn keresztül az élethez, ami neki reményt ad még a puszta űrben is.
Hát mondjuk azért nem olyan nagyon romhalmaz az élete, csak bejár tanítani az egyetemre, vannak tanítványai, éli az életét.
De őt ez nem elégíti ki.
Hát nem.
Tehát pont ez a baj. Tehát ő nem találja meg az örömét semmiben, le is írja, hogy gépiesen tanít, hogy igazából nem érdekli a munkája, és a Holdra szinte menekül ez az ember. Úgy értem az űrbe, tehát a más világra, vagy hogy mondjam.
Igen, de ugye a csőd az életében az azután következik be, hogy van egy bennem teljesült szerelme, nem? Tehát, hogy ugye a munkáján keresztül megismerkedik a csodálatos nevű Apáti Annával, ezzel a jó kis beszédes nevű nővel, és aztán, amikor az nem úgy sül el, az a kapcsolat, vagy az a szerelem, ahogy szerette volna, akkor kerül igazándiból egy olyan helyzetbe, hogy aztán azt mondja, na jó, akkor inkább húzzunk el a Holdra.
De szerinted ez egy valóságos kapcsolat? Nem csupán egy ábránd, amit ez az ember kerget? Évtizedeken keresztül?
Hát figyelj, hát ha szerelmes lett abba a nőbe a Várnai konferencián.
De nem ismeri ezt a nőt? Nem tud róla semmit szinte?
Szerintem annál könnyebb a beteljesületlen szerelem, amire még van remény, hogy valaha az életben eléred, utoléred, találkozol, összefutsz vele, az egy elképesztő éltető erő. Tehát micsoda erőt ad az embernek ez a remény, hogy valahol ott van a nő, igaz, hogy most éppen, vagy a férfi, de a regényben ugye a nő, igaz, hogy most éppen kergetjük egymást, vagy legalábbis csak én őt, na de hát ez élteti a hapsit, ez viszi
éppen
előre, ez a célja.
Éppen ezt mondom én is, hogy nem a kapcsolat élteti, hanem ez az ábránd. Ez a remény,
igen,
pontosan.
Igen.
Tehát, mert élő kapcsolatról nem beszélhetünk, hiszen ott Várnában a dolog finoman szólva nem teljesedik be. Tehát nem jutnak el a csúcspontig, hogy elegánsan fejezem ki magamat. Tehát ő egy olyan nőt kerget, akit valójában sejtszinten ő nem ismer. És mégis, ahogy mondod, pontosan ez ad neki erőt. És éppen ezért gondolom, hogy ez egy szerelmes regény, mert azt a kérdést járja körül, hogy van-e ilyen körülmények között remény, hogy semmi távlatod nincsen arra, hogy boldog legyél, és egyszer csak megkapod azt a lehetőséget, ami a Földről nézve a leghihetetlenebb távlat, és ez pedig a Hold, vagy mondjuk a világűr. És elkevetkezik egy olyan pont, amikor a határaid legvégső pontjáig kell, hogy elmenjél, és ott mondjál le mindenről, hogy aztán ott történjen veled valami, ne áruljuk el, hogy micsoda, ami visszaigazolja azokat az elmúlt évekbeli ábrándokat, amit te kergettél.
Ő ugye menekült a Holdra.
Egy migráns.
Igen.
Migráns a Holdon.
Egy magyar migráns a Holdon.
A Magyar Királyság migráns
a Holdon.
És azért
ez nagyon, igen, ez nagyon fontos, mert egy csodálatosan disztópikus Magyarországot talál ki nekünk az Egressy Zoltán ebben a könyvben. Tehát folytatjuk a beszélgetést Kácsó Zsolttal Egressy Zoltán Hold On című könyvéről. Tehát a menekülés az a magány elől egy még nagyobb magányba, ugyanakkor egy elviselhetetlen országból történik ez a menekülés, ahol 2030-ban visszaállítják a királyságot.
Igen. Ne mondjuk ki annak az embernek a nevét, aki királlyá koronáztatja magát.
Voldemort közeli rokona.
Batukán közeli rokona.
És azt hiszem, hogy gondolatellenőrző csippeket is ültetnek talán már az emberbe.
Igen, valami régen.
És eltűnnek emberek éjszakáról reggelre, már eltűnnek a szomszédok, a szülők, a nekik nem tetsző, vagy a rendszer ellen bármilyen szinten fellázadókat eltüntetik nyom nélkül, de úgy, hogy a regény szerint ugye az eltűnés után 10-20-30 évvel sem lehet tudni azt, hogy valóban mi történt ezekkel az eltűnt emberekkel, hol lettek, élnek, halnak. Tehát egy ilyen országból menekül Szabolcs Holdra, ahol a Holdat már olyan szépen elfoglalták a különböző nemzetek, mert ugye azt tudjuk, hogy mindenféle náció van ott. És a különböző nációk azok különböző területeken vannak a Holdon, és mindegyiknek megvan a feladata, tudományos kutatásokat végeznek, és az egyik csapat az ezt csinálja, a másik csapat az azt csinálja, a harmadik csapat meg amazt. És azért elég jó kis körülményeket alakítanak azért ott ki maguknak.
Hát az én kedvencem a három Lázár Zsiga szenzációs ötlet Egressy Zoltántól, hihetetlen fantáziával rendelkező író, nagyon kreatív agya van, és kitalálni ezt a három Lázár Zsigát, csak az olvasó kedvéért mondom, vagy a hallgató kedvéért mondom, nem lövök le semmi poént vele, hogy a Lázár Zsigák valójában nem emberek, de úgy viselkednek, mint az emberek, ilyen beléjük van táplálva minden tudás, ami fontos a Holdon, hogy mondjuk ne kelljen a Wikipédiához nyúlni. Csak megkérdezel egy Lázár Zsigát, hogy mi a helyzet. Hát szenzációs alakok. Személyiségük van, élettel telítik meg a Holdat. Egészen kiváló ellenpontjai ennek a kiégett, kiábrándult, fásult Lád Szabolcsnak.
Illetve úgy van személyiségük, ez egyébként zseniális ötlet. Nem vagyok egy nagy sci-fi olvasó, de azért ehhez még hasonlót se láttam, olvastam, vagy hallottam, hogy úgy, mert ezek végül is androidok, vagy valami olyasmik, mondjuk. Azzal a különbséggel, hogy ezeknek megvan a rendes személyiség jellemvonásuk, amit te táplálsz bele, illetve ugye a főszereplő Szabolcs alkotja meg ezeknek a Lázár Zsigáknak a személyiségét, úgyhogy ezt ők belerakja, tehát nem egyformák. Tehát amikor életre kelnek, már akkor sem androidok abban az értelemben, ahogy az én irodalmi sci-fi műveltségemből gondolok arra, hogy milyen egy android, mert a megszületésének, a megszületésük pillanatában ezek teljesen különböznek egymástól, és baromi jó fejek.
Igen, igen. És hát mivel említettem neked, hogy hajlamos vagyok mindent túlmagyarázni, számomra ők annak a szimbólumai, hogy az emberek elviselhetetlenek, és ez a szegény Lád Szabolcs kénytelen androidokkal körülvenni magát, hogyha normális társaságot akar, mert az emberek ki nem állhatja. Csalódott bennük, azok nem elviselhető. És hát sajnos ez a jövő áll előttünk, ahogy írja Egressy, hogy ilyen nem emberekkel kell körülvennünk magunkat, hogyha igazán emberi társaságra vágyunk. Egyébként, ha már itt tartunk, mit szólsz a nevekhez? Ha jól tudom, akkor a Látbulcsú, ezt én Egressytől tudom, Csolnoki egyik novella hőse, de én nem olvastam ezt. És általában onnét származik ez a Látbulcsú, ha jól emlékszem arra, amit Egressy mondott. De nekem nem tetszenek egyébként a nevek. Tehát olyan kimondhatatlan, olyan Látszabolcs, meg Látbulcsú, olyan nem. Én más neveket adtam volna. Mit szólsz a nevekhez?
Hát, ezen még nem is gondolkodtam el így, hogy milyennek a nevek. Ugye az előbb beszéltünk róla, az Apáti Anna, az szerintem nagyon jó név.
Teli talán.
Az nekem nagyon-nagyon tetszik. Az igazság, hogy valahogy talán háttérbe szorulnak a személy nevek ebben a könyvben, ugye? És erre talán nagyon jó példa az is, hogy mind a három lény, akit a főhős alkot, mind a hármójukat Lázár Zsigának hívja. Tehát, hogy valahogy eltűnik annak a jelentősége az űrben, vagy a holdon, hogy hívnak téged. Uh-huh. Vagy akár engem.
Uh-huh. Ez igaz.
Ugyanakkor meg ugye nem bírják megállni azt, hogy ne adjanak egymásnak neveket. Uh-huh. Tehát hiába van egy olyan élethelyzet, hogy mindenki Lázár Zsiga, és az alkotójuk neve pedig akármi, most teljesen mindegy. Egy idő után, ahogy haladunk előre a regényben, elkezdik egymást neveken szólítani, beceneveken, amiket egymásnak adnak, uh-huh. de muszáj, hogy valahogy megszólítsd a társadat, akivel ott vagy kint a világűrben, négyen, hárman.
Ez is egy szép antropomorf jellegzetesség, hogy azt a holdat végül is antropomorfizálni kell valamilyen szinten. Igen. Egyébként a könyvbemutatón elmondta Egressy, a PIM-ben voltam egy könyvbemutatóján, és ott elmondta, hogy neki van egy Lázár Zsigmond nevű barátja, és a valóságos személy, és ezért lett Lázár Zsiga, a három Lázár Zsiga. Ilyen elképzeltem őket filmen, nagyszerűen meg lehetne őket csinálni filmen.
Egyébként annyira szerintem is filmre kívánkozik ez a könyv.
Hát nem véletlen, hát ugye drámaíróról beszélünk, drámaíróról is. Hát ugye regényíró, novellaíró és drámaíró egyben. És hát ugye a korosztálynak nagyon kiemelkedő alakja, én nagyon szeretem.
Tehát nagyon jó képi világa van. Egy csomót lehet tudni, hogy azért ez egy kicsit innen van, tehát vagy legalábbis ahogy én olvastam, hogy olyan képek jelentek meg előttem, amiket tudom, hogy láttam már filmen, de alapjában véve mégis egy teljesen más világot teremt. Azt például imádtam, ahogy legalábbul nem viszkit isznak végig. az egy akkora luxus, és annyira egy kicsit így kilóg ebből az egészből, ugye a hold eleve tudjuk, hogy kopár, sivár, szürke, legalábbis amennyit most tudunk róla. És hát ugye persze minden kényelemmel fel van szerelve ez a bázis, de az, hogy Lagavulent isznak, az valami hihetetlen odacsapás.
Szóval csak azért is.
Locked in the pond. Hey, Andy, are you goofing on L? goes for the offering. Yeah, 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 yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, 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 yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Hey, Andy, are you goofing on Elvis?
Hey, baby, are we losing tough?
If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing out there to see, nothing is cool. If you believe.
Folytatjuk a beszélgetést Kácsó Zsolttal Egressy Zoltán Hold On című könyvéről.
Egyébként javasolnám, hogy legközelebb ne a török szeder vagy török eper,
mit török szeder.
Török szeder alatt hallottam. Beszélgessünk, hanem elmehetünk a Margit szigetre a narancseperfához, mert ott az is Egressy Zoltán egyik könyvéhez kapcsolódik, a 100 000 eperfa című regényhez, mert a Margit szigeten van egy eperfa. És olvastad a 100 000 eperfát?
Nem.
Vagy javaslom, hogy azt is olvasd el, mert egy másik nagyon jó könyve Egressynek, a Holdon, és a Holdon mellett ez egy másik nagyon jó regénye. És egy szenzációs könyv. Az is egy ilyen kvázi disztópia. Ott meg az történik, hogy szél csendál be a Kárpát-medencében. Értsd, tehát lehet
ez az alap kiindulás?
Igen, igen, igen. Beáll a nagy szélcsend, a nagy kelet-európai történelmi, értsd jól, szélcsend, tehát nem csak földrajzi értelemben, vagy éghajlattani értelemben, és egészen szenzációs könyv, hogy mi történik akkor, hogyha egyáltalán nincs, ha szellő sem rezdül, és egy katasztrófa történik. Úgyhogy nagyon jó könyv.
Itt is egyébként a katasztrófákra visszatérve ennél a könyvben, ugye a főhős majdnem szerelmének az a dolga, vagy az a foglalkozása, vagy azzal szórakoztatja magát, hogy katasztrófa turista.
Ez mekkora ötlet?
Ez is. És ugye egy kicsit itt is visszaköszön, tehát ugye a disztópia, hát muszáj, hogy szépen sorba pusztulnak el a világ nagy, akár természeti, akár épített kincsei, mert az egyik például a pizai ferdetorony, ami eldől és végképp elferdül. És hogy ennek a nyomában nyomul a Páti Anna.
Igen. Hát én nagyon örülök neki, hogy egy kortárs magyar író ilyen témához nyúl. Nem csak azért, mert aktuális, hanem azért is, mert ez egy nagyon fontos, hogy ne az történjék, hogy egy magyar író, hogy mondják ezt szépen, hogy kánonba illő, hagyományos tematikát válaszol, ami, hogy mondjam, nemzetpolitikai értelemben is szépen aláducolható, hanem abszolút aktuális, kvázi aktuál politikai közbeszéd tárgyává tett témát jár körül. És hát ez a klímakatasztrófa, ez egy gyönyörű példa. És hát az a gond, hogy szerintem nem is túloz.
Nem, valószínűleg nem túloz egyébként.
Tehát amilyen dolgokat most lehet olvasni, hogy mi lesz a következő 30 évben, még a végén lát Szabolcsot, meg Apáti Annát odafönn a Holdon, fene egyen meg.
Beszéltünk ugye róla, hogy nem túl sok magyar szifi van, hogyha ugye, azt ugye nem egyeztünk meg abban, hogy ez szifi-e vagy sem, de hogy nem tudja kihagyni azért a magyar hétköznapi valóságot belőle, nem tudja kihagyni, meg nem is kell, valószínűleg nem is akarta az egész világunk és itt a klímakatasztrófára utalása a szerencsétlenséget, és hogy honnan, legalábbis nekem honnan indult az Egressy Zoltán. Ugye, mint nagyon sokan ebben az országban, portugál volt az, amit még csak nem is olvastam.
De reménykedtem, hogy ez a szó nem hangzik el ebben a beszélgetésben, hogy portugál.
Csak annyiban, bocsánat. És akkor be is fejezzük, csak annyiban, hogy az viszont nagyon a magyar realitásban játszódott az a regény. Tehát, hogy abban színdarab. Nem nagyon... Igen, színdarab.
Hát igen, csak tudod, az a durva, hogy visszatérve arra mondtad, hogy cifi vagy nem cifi, hogy most ne bántódjék meg senki, hogyha a irodalom történész, vagy kritikus hallgatja azt, amit mondok, de van egy olyan sznobéria a kortárs kritikában, hogy bizonyos szint alatt nem foglalkoznak művekkel, és hogyha ezt a regényt betennék abba a skatujába, hogy ez cifi, akkor sznob kritikusok nem vennék a fáradtságot, hogy írjanak róla tanulmányt egy folyóiratban, írjanak róla recenziót egy heti lapban, mert méltóságot annak tartanák, hogy ők egy megvetett műfajjal, mint a sci-fi foglalkozzanak. Még egyszer mondom, ez nem biztos, hogy nem mindenkire igaz, meg biztos általánosítók, de érzek egy ilyet, hogy nálunk a sci-fi, tehát nálunk van egy ilyen irtózatos sznobéria, hogy csak kanonizált szerzőkkel érdemes foglalkozni, az ember akkor nem nyúlhat mellé, és akkor lenéznek olyan embereket, akik kezdők, vagy lenéznek olyan emberek műveit, amely művek nem patinás kiadónál jelennek meg. És én nagyon érthető, hogy ez a regény, nem is tudom mi van műfaji meghatározásként, biztos, hogy nem az, hogy sci-fi. A déli szél baladája.
Aha.
Na, hát ez már valami szép irodalmi. Látszik. De nem a déli szél szifije van itt megjelölve, és szerintem ez nagyon okosan csinált az Oli, mert félő, hogy az ember beskatujázzák, hogy szifit ír, akkor hirtelen elkezd gyanúsá válni, hogy az valami ponyva. Uh-huh. És ez rettenetes rákfenéje a magyar kritikai életnek, hogy szóval van egy ilyen fellengző snob hozzáállás. Nem szeretem ezt. Például rengetegen olvasnak Magyarországon krimit, és hála Istennek, hogy bejött ez a skandináv krimiláz, igazán minőségi krimik, és most már nem szégyen krimiről írni. Hát képzeld el mondjuk 20 éve, hát ez micsoda szégyen volt, hogy te krimiket olvasol, krimikről írsz.
Ez azért nem ilyen egyszerű szerintem, mert a skandináv krimi az nem véletlenül vált egy önálló kategóriává. Tehát a skandináv krimi az egy nagyon-nagyon komoly korrajz. És mindig is az volt. Tehát amikor a 70-es években volt egy szerzőpáros, azt hiszem talán férj és feleség is voltak, és a balos beállítottságúak voltak, ezért aztán a szocialista társadalomban, vagy a szocialista országokban is olvashatóak voltak a műveik. Tehát ez már egészen onnan eredeztethető, a skandináv kriminek a mostani felfutása az nem most kezdődött, hanem megvan az a két 70-es évekbeli ősforrás. És azért, tehát hogy az Agatha Christie-ben is volt némi társadalmi rajz, de azért az így érintőleges, és tényleg csak azért volt, hogy ne légüres térben történjenek a gyilkosságok, meg a nyomozások. A skandináv kriminek szerves része, ha nem, sokszor szerintem erősebb.
De most képzeld el, ha ugyanez megtörténne nálunk, hogy Magyarországon lenne egy olyan szociográfiai sci-fi, aminek lehetne az alapja mondjuk Egressy műve, milyen szenzációs lenne. Tehát egy olyan korrajz, ami elemel a mai magyar valóságtól, de mély gyökerek, de abban gyökerezik mélyen. Tehát abból táplálkozik. Szép műfaj
teremtő. Hát ennek is nagyon fontos kiinduló pontja ez az éppen adott kor. Hát ugye ott most 2050 van, de mindig visszanéz, hogy honnan jutottunk el idáig.
Meg hát ne felejtsd el, hogy a szülei azok a diktatúra áldozatai.
Igen. Ugye ők voltak azok, akik egyik éjszakáról a reggelre eltűntek.
Igen. És nem derül ki, hogy mi is történt valójában. És hát most még az Orbán rezsimben nem tartunk ott, hogy emberek eltűnjenek egyik napról a másikra. Hát nem is fogunk ott tartani.
A pénzük tűnik el egyik napról a másikra, meg a
cégük, igen. Igen. És hát ez egy nagyon fontos mozzanat a regénynek, hogy innét indulunk, tehát a kiüresedett országból indulunk a kiüresedés felé. És mi az, ami hajt minket? Hát az a szerelem. Hát hogyha egy mondatban le lehetne inni egy regényt, szerencsére nem lehet, akkor nagyjából ezzel lehetne leírni. És nagyon fontos, hogy magyarországi a főhős. Tehát mondjuk egy román vagy szlovák főhősnek ez a kiüresedett sorsa nem lenne annyira alátámasztható, annyira indokolt, mint a Lád búcsúja, a Lád Szabolcsé.
Folytatjuk a beszélgetést Kácsó Zsolttal Egressy Zoltán Hold On című könyvéről. Van egy nagyon, nagyon erős, nem is tudom pontosan, majd kisegítesz, hogy mi a jobb szó erre, hogy szarkazmus vagy irónia, hogy amikor felosztják a holdat egymást között a nemzetek, hogy akkor ki, melyik nemzet, melyik hold területet kapja, és hol folytathatja a saját kutatásait, akkor a magyarok ragaszkodtak a Tehetség tengere nevű hold területhez. Hiába próbálták őket győzködni a tudósok, hogy nem, mert a Tehetség tengerének csak a neve az, ott semmi nincs, semmit nem lehet kutatni, az az egyik legunalmasabb területe a holdnak, és egész egyszerűen már akkor sem tudták meggyőzni a politikusokat, a tudósok, hogy de ne oda léci, semmi nincs ott, nem, a Tehetség tengere, az lesz a magyaroké.
Igen. Hát jó, legalább lesz tengerünk, mert van nekünk egy tengerünk a Balaton, de az nem elég tehetséges, akkor legyen a Holdon egy tehetséges. Hát ez egy jó poén egyébként, szerintem Egressytő.
Ez csak poén?
Szerintem igen, de annak nagyon jó.
De nincs benne ez a magyarkodunk elhivatottság, elhivatottkodunk, és akkor
persze,
mi vagyunk a legtehetségesebbek.
Ezért röhögünk rajta, persze, benne van, de...
Ez
egy poén, de benne van, persze, hát ezért tudunk rajta nevetni. Egyébként valóban van ilyen, hogy Tehetségtengere Holdon?
Hát,
mert azt tudom, hogy vannak...
Még nem tudtam utána nézni, de azt tudom, hogy van egy láttam, ugye most van a Holdra szállásnak az 50. évforduló, egy pár nappal ezelőtt volt, 20-án, ma pedig 24-e van, és ennek kapcsán láttam valahol leírva, hogy valaminek a tengere, tehát, hogy vannak a Holdon olyan felületek, területek,
amik már
el vannak nevezve, és valaminek a tengere, azt tudom, hogy van, Tehetségtengere, az lehet, hogy nincs, de most már ugye tudjuk, hogy minden, ami az életben egyszer ki lett mondva, meg le lett írva, az már valóság, úgyhogy Egressy Zoltán megteremtette nekünk a Tehetségtengerét a Holdon, úgyhogy ha van, ha nincs, most már van.
Igen.
Ezt ünnepélyesen bejelenthetjük.
Te mit gondolsz egyébként magáról a főhősről? Számodra rokonszenves, ellenszenves, tudsz vele azonosulni, megérted az indokait, az életét, vagy pedig éppen ellenkezőleg egy sodródó lúzernek tartod?
Semmiképpen nem tartom lúzernek. Abban az, igen, sodródónak inkább tartom. Nehezebben tudok vele azonosulni, tehát sokkal kíváncsibb vagyok a regény olvasása közben arra, amit mond, semmint arra, aki mondja. Tehát valahogy, ez nem tudom, hogy ez azt jelenti-e, hogy nem tudok azonosulni a főhőssel, hát egyes szám első személyben van, tehát valamennyire mindenképpen, de valahogy a Szabolcs személyisége az nem tudom, hogy ez az én olvasatomban vagy így, vagy pedig direkt úgy írta meg, hogy ne az ő személyisége legyen a történet folyásának a szempontjából fontos.
Uh-huh. Pedig hát a történteket az ő személyisége határozza meg, hiszen az ő szerelme, az ő elvágyódása, az ő kiüresedése vezet oda.
Hát ugye abban megállapodtunk, hogy alapjában éve ez
igen.
Egy szerelemnek a története.
Igen. Tehát
nem lehet kihagyni a főhősnek a személyiségét.
Igen, tehát az ő személyiségének az alapvető jellegzetességei, azok folyamatosan meghatározzák a történet szálait, vagy a cselekményvezetést, mert nem történnek meg különböző dolgok, hogyha ő nem lenne olyan, amilyen.
Akkor, hogyha másképp tudom megfogni, hogy sodródó, vagy lúzer, vagy nem tudom még miket használhatunk rá, hogy az végig ott volt egy olyan érzés a könyv olvasása közben, hogy ez a nő soha nem lehet ez a pasié.
De ne áruljuk el, hogy végül az övé lesz-e, vagy nem.
Nem áruljuk el, hogy az övé lesz-e.
Igen. De te azt érezted,
hogy ez a nő annyival idézőjelbe téve jobb, de ez egy nagyon béna szó rá, mert nem jobb a nő, hanem hogy olyan világok választják el egymástól ezt a párt, vagy egy párrá válni szerető két embert, hogy ez képtelenség, hogy ez valahol összejön. Tehát nekem sokkal jobban tetszik, az Apáti Anna figurája szimpatikusabb, és közelebb állónak érzem magamhoz.
Mint
a Szabolcsot. Lehet, hogy ez csak azért van, mert hogy ő is nő, bár ez azért nem jellemző rám. Uh-huh. Tehát rám, mint olvasóra nem jellemző, hogy könnyebben azonosulok a női főhősöket. Nem is tudom egyébként, hogy az Apáti Annára lehet egyáltalán mondani, hogy főhőse.
Ez nagyon jó kérdés, mert én is pont ezen gondolkodtam, hogy amikor olvastam a könyvet, hogy abszolút, tehát hogy mintha outsider lenne Apáti Anna, hogy egy tényleg egy villanás, ahogyan a Várnai konferencián látjuk. Egy villanás, egy futó benyomás, néhány szó, egy illat, egy szín.
És ez olyan szépen írja le, mert hogy szín, tehát kettő Igen. darab színben jelenik meg az Igen. Apáti Anna, és a szó szerint az egyik a vörös, a másik pedig a zöld.
Így van.
Hogy mennyire egy hangulat hozza őt be mindig a képbe.
Igen. Gyanakodtam egyébként az olvasás során, hogy ez nem csupán egy látomás sem. Tehát, hogy túl sokat ivott esetleg, szerette volna... Igen. Szerette volna látni ezt a nőt, akit igazából nem látott. Igen, én is ilyesmit éreztem.
Na és te hogy vagy a Szabolcsal, a főhőssel? Te hogy állsz hozzá? Szerinted milyen? Mert én elmondtam, hogy szerintem milyen.
Hát engem nagyon rokonszenves, mert ez egy ilyen, hogy mondjam, van egy ilyen típus, ez a középkorú, megkeseredett, néha részeges, néha intelligens, szerelmesnek lenni vágyó ember, és ezzel én könnyen tudok azonosulni. Bennem is van egy ilyen vonal. Tehát én nem vagyok tudós, de nagyon sok vonásban alapvetően egyezést éreztem felfedezni vele. Még abban is, hogy ő nem Apáti Annába szerelmes, hanem a szerelembe szerelmes. Mm. Úgy érzem. Egy érzésbe szerelmes. Azzal nem tudta mit kezdeni, hogy egy olyan emberről beszélünk, aki fejből idéz eredetiben Rilkét, és közben elkövet jó pár hülyeséget az élete során, tehát ez nekem nem fér össze, hogyha valaki ennyire művelt, ennyire okos, ennyire tájékozott, és nem csak a természettudományokban, ami a szakmája, hanem az irodalomban is, a klasszikus műveltségben, a klasszikus irodalmi műveltségben, akkor, tehát hogy ez mennyire összetett figura, itt már ez kicsit kérdéses volt számomra, de alapvetően a nevét leszámítva, na, szimpatizálok vele, és szurkolok neki. Hát igen, mert a Láth Szabolcs név nekem nem szóval kimondhatatlan, és nem jelenik meg előttem semmi, mikor így. Amikor az Apáti Annát, ennek van ritmusa, hangzása, szóval van mögötte valami telítettség. Ez a Láth Szabolcs meg ilyen alulszaturál.
Pontosak az, hogy egy főszereplőt?
Hát természetesen. Hát képzeld, hogyha Artúr királynak a varázslóját nem Merlinnek hívták volna, hanem Hoplacseknek.
Ezt az a baj, hogy ezt annyira sose tudtam eldönteni, hogy ez fontos-e.
Abszolút fontos.
Nem. Azért fontos, mert neked van egy képed, tudod, hogy az Artúr király varázslóját Merlinnek hívták, van róla egy képed, és el nem tudod képzelni ma már más névvel, de hogyha úgy ismered meg Merlint...
Hogy Hoplacsek. De nincs Hoplacsek nevű varázsló.
Nem, az a baj, hogy most szándékosan mondtál egy olyan nevet, vagy lehet, hogy nem szándékosan, hanem belülről jött, de mindegy is, amin mi magyarok állandóan nevethetnékünk van a szláv neveken, de mindig. Tehát az én kedvencem a gyerekkoromban volt a báb, Fimes, Pejbül és Hurvinyek. És hogyha soha életemben nem láttam volna azt a két szerencsétlen figurát a tévébe, este a mesébe, már a puszta neve hallatán röhögő görcsött áll, hogy Spejbl és Hurvinyek. Na menjél már! Tehát, hogyha nem Merlinnek hívják, hanem Katalinának, az legalább olyan elvarázsoló név, mint a Merlin.
Jó, de a Láth Szabolcs nem elvarázsoló. Nem jelenik meg mögötte egy karakter. Uh-huh. Tehát nem érzel semmit, amikor kimondod. Ez olyan, mint képzeld, tehát hogy mondjam, tehát itt volt ez a szerencsétlen lebukott KGB és Kovács Béla. Kovács Béla. Tehát, hogy miért lesz?
Igen. Igen, de a Kovács Béla is azért ilyen, mert ugye az egyik leghétköznap. Tehát, hogyha azt mondod, hogy figyelj, mondj egy nevet, Béla, Kovács Béla. Tehát, hogy nagyon gyakori vezetéknév, nagyon gyakori, vagy a Bélasághoz is kapcsol a magyaroknak az agya valami hülyeséget, vagy valami lúzerséget.
Igen. Hát de...
A viccekben is az szerepelt, Kovács 2, János, rendőrtiszt. Tehát hogy a Kovácsból annyi van, hogy már focistáknak is volt már Kovács római 3-as is, mert annyi Kovács futott a pályán.
Persze, értem én, persze egyetértek, csak nekem ez a név, tehát egy ilyen jó regénynek a főhősehez nem, nekem nem passzol ez a név, hogy Lácz Szabolcs, mert olyan...
Hát ez nagyon érdekes.
Semmit mondó, olyan nem jelenik meg előttem az ember. Hogy...
De még úgy se, hogy tudjuk, hogy úgy van leírva, hogy A-A, tehát Laád. Mert egyébként a maga az, hogy Laád, az egy elég különleges vezeték névnek hangzik.
Hát én először azt hittem, hogy ez valami trükk, tehát hogy visszafelé kiad-e valamit,
aha.
Dal, valamit, tehát még igyekeztem, de nem jöttem rá semmire. Hát én ilyennekkel szoktam viccelődni, hogy valami játék legyen benne. És nem akarom a saját könyvemet reklámozni, de az egyik könyvemnek a főhősét úgy hívják, hogy Mazurka Flórián.
Igen.
És azért Flórián, mert aput úgy hívták, hogy Flórián, meg a nagyapámat is úgy hívták, hogy Flórián. Mm. És ez embernek ez így fontos. És hogy Lád, Szabolcs, értem, hogy ez egy Zolinak fontos lehetett a Csolnoki miatt, de mindegy, szóval egyébként részletkérdés, szóval szóval ez nem von le semmit a könyv értékéből.
Nem, hát tehát, ezen csak így lamentálunk, hogy ez honnan jön
igen,
vajon,
de hát mit. Egyébként nagyon fontos a névválasztás. Tehát,
szóval fontos a főhősök neve.
Igen, rettenetesen fontos. Hát van, amikor addig nem tudsz elkezdeni egy írást, amíg nincs meg a név. És ha megvan a név, akkor ott van mögötte a karakter. Uh-huh. Hát ott van, nézd meg a legjobb példa rá, Bodor Ádámnak a munkássága. Olyan nevek vannak benne, hogy semmit nem tudsz az illetőről, de már megjelenik mögötte egy kultúra.
Igen,
egy földrész.
Beszélő
egy neve. Kultúra. Uh-huh. És semmit nem tudsz róla. Uh-huh. De összetesz mondjuk egy görög hangzású nevet egy román vagy szláv hangzású névvel, és megjelenik mögötte a Balkán. Uh-huh. És még nem mondod semmit az illető. Azt se tudod, milyen nyelven beszél. Na, ilyen értelemben mondom, hogy ilyen értelemben nem tetszik nekem a Lácz Szabolcs.
choose your own ground. How you live, how you fly, smiles you'll give and tears you'll cry. All you touch and all you see is all your life will ever be. Run, rabbit, run. Dig that hole, get the sun. When at last the work is done, downs it down, it's time to dig another one. How you live and how you fly, but only if you ride the tide. Balanced on the biggest wave, race towards an early grave.
Ez volt az Ugrádió könyves zugadása. Köszönöm.